Ahogy hallgattam Bera testvéremet, teljesen igazat adtam, és köszönöm is, hogy rávilágított erre, hogy a keserűség gyökere milyen könnyen felnövekszik bennünk. Én, mint lelki gondozó, nagyon sok emberrel beszélgetek, és mondjuk a mai társadalomban az egyik legnagyobb oka a keserűségnek a magány. Tehát vagy azért, mert ott hagyta a férje vagy a felesége, vagy azért, mert nem is kapott párt, vagy megözvegyült, és így tovább, és nagyon sok ember szenved a magánytól, és azt látom, hogy a mi keserűségeink, vagy attól, hogy a gyermekével rossz a kapcsolat, a férjével rossz a kapcsolat, hogy tele vagyunk tulajdonképpen sértettséggel, megbántottsággal, ami nem légből kapott, hanem valóságos bántások, valóságos sértések, valóságos fájdalmak, valóságos magány, és akkor mit tesz erre az ember? Lázad az Isten ellen. És ahogy Vera nagyon jó elénk tárta, hogy két akarat van. Az enyém, meg az Uré. És most én látom, hogy akik fiatal koruktól küzdöttek, akár egy rossz házasságba, akár a magánytól, teljesen mindegy, és nem rendezték az Úr előtt ezt a kérdést, azok tönkre mentek idegileg. Gyógyszereken, ideggyógyszereken, antidepresszánsokon élnek, boldogtalanok és nyomorúságban vannak. Testvérek, nagyon, nagyon igaz, hogy nem tartogathatjuk, dédelgethetjük, mert valahol az is az a lázadás szellemám, és az valahol az Isten iránti bosszú, és az öngyilkosság, testvérek, az öngyilkosság az az igazi bosszú. Én nagyon sok öngyilkosságot megkísérelt emberrel beszéltem, és kiderült, hogy azért tett egy bosszút álljon a szeretteim, vagy Istenem. Na, ugye, milyen fontos kérdés, és nagyon-nagyon köszönjük, Vera, hogy ilyen őszinte voltál, és ezt kevesen merjük megtenni, hogy ilyen őszintén továbbadjuk a küzdelmeinket, és az Úr Jézus legyen veled továbbra is. És hidd el, hogy nem felejtettünk el, és szeretettel gondolunk imádságba is rá. Imádkozzunk. Úr Jézus, te csodálatos vagy, és te minden embernek ismered a nyomorúságát, külső-belső bajainkat, és azt mondtad, Úr Jézus, hogy nyugodtan vessük rád a terheinket, hogy ne cipeljük és hordozzuk, és higgyük el, hogy te meg tudsz gyógyítani, meg tudsz eleveníteni, sőt, mi több boldoggá tudod tenni az életünket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindezt láthatjuk, tapasztalhatjuk, de azért erősíts meg bennünket a hitben, hogy ezt valóban elhiggyük, hogyha a te kezedbe tesszük az életünket, bármilyen élethelyzetbe, bármilyen nyomorúság, kilátástalanság közepette, add Úr Jézus Krisztus, hogy mindig fel tudjunk nézni rád. Nem lehet olyan mély a kut, ahonnan nem lehet felnézni az égre. Nem lehet meglátni a kék eget, a tőled kapott reménységet. Áld meg most bennünket, Uram, ezzel az igével is, hogy tanuljunk belőle, hogy mi végre adod nekünk a te lelkedet, vagy miképpen adhatod egyáltalán nekünk a te lelkedet, hogy nehogy visszaéljünk vele, hogy legyünk tisztában, hogy mikor és miért adod és mi célból. Segíts meg ebben, hogy megértésre juthassunk. Amen. Két igét olvasok fel, az egyik az apostolok cselekedeteinek első fejezetéből az első 8 verset. Az első könyvemet arról írtam, Teofiluszom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él. Amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. A János Evangélium a 14. részéből olvasom a 15. verstől a 17. versig, Jézus búcsú beszédei ezek. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Szeretett testvérem az Úr Jézus Krisztusban, most csak megemlítem, hogy ez a bizonyos Teofilus a Lukács az evangéliumában is említi, akinek írja a levelét. Az ige magyarázók úgy gondolják, hogy ez egy római főúr, akinek ugyan nem is ez a neve, de ugye mert Teofilus azt jelenti, hogy Isten szerető, tehát, hogy ez csak egy álnév, nem tudják ám biztosan, de lehet, hogy így van, lehet, hogy ez valóságos személy, vagy ez a Teofilus megszemélyesíti a minden istenfélő embert, akinek az evangélium, illetve az apostolok cselekedetei üzenetét szánja Lukács. De nem is ez a lényeg, erről többet nem is szeretnék elmondani, hanem ő tanúként elmondja azokat a történéseket, amelyek a mennybe menetel előtt lezajlottak, és nagyon fontos az, hogy megértsünk bizonyos alapigazságokat. Először is egy nagyon fontos alapigazság, hogy a Szentlélek Isten van, és ő egy személy. Ez egy nagyon fontos, hogy nem erő. Mert ugye sokan úgy beszélnek Isten lelkéről, mint egy megcsapolható, rendelkezésünkre álló erő. Ez egy egyszerűen őrület. Azt mondja, hogy komolyan így hangzott el, azt mondja egy karizmatikus vezető, magyar karizmatikus vezető, Szent Szellem, megparancsolom neked, hogy gyógyítsd meg. Hogy annak, ki az Úr? Kinek parancsol ő? Hát elment az esze, aki ilyet mer mondani. Hát ő neki aztán semmi köze az Istenhez. Mi az, hogy megparancsolja? De hát ennél még durvább dolgokat is mondod, de azt már nem idézgetem. Tehát egyszerűen tisztába kell lennünk, hogy a Szentlélek Isten. Hát Szent Háromság Istenről beszélünk. Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát mi az Istennel csak a legnagyobb tisztelettel, hódolattal és alázattal tarthatjuk a kapcsolatot a Szentlélek által. Egyébként nincs kapcsolat. Gondoljatok bele, milyen csodálatos lehetőség, amit Jézus mondott. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Akkor ki az Úr? Egyértelmű. Ő parancsol, nekem meg kell tenni. Hogyan? Boldog örömmel. Én megmondom őszintén, hogy az én életem egyik legnagyobb boldogsága, hogyha én az ő tetszésére valamit megtehetek. Ez az én életem egyik öröme. Mert szeretem őt. Most így lehet ő hozzá közelíteni. És akkor, ahogy az ige mondja, a Szentlélek adja az ő ajándékait kinek, ahogy akarja. Nem én parancsolgatok neki. Meg nem egy erő, amit bekapcsolódok, aztán csodákat teszek vele. Jaj, nem. Ezek mind bolond, istentelen gondolatok. Jó, nem nyelvbotlás, istentelen gondolatok. Tehát legyünk nagyon józanok, nagyon alázatosak. A pünkösdi mozgalomnak az egyik legnagyobb beszedelme volt, ami 1900-ban alakult, egy Los Angeles-i gyülekezetben. Egy professzor, egy teológiai professzor ötlete volt, hogy a pünkösnek újra és újra meg kell ismétlődni. Tehát ez egy teológiai tévedés. Hát ahogy a nagypéntek, ahogy a húsvéti feltámadás nem ismételhető meg soha, mert így mondja az ige, hogy Jézus egyszer áldozta magát. Tehát ugyanúgy pünkösd is csak egyszer volt. Hogy kell akkor ezt érteni? Úgy, hogy akkor eljött a Szentlélek, és azóta itt van. Én azt a képet szeretem használni, úgy, ahogy a föld golyónkat valaki látta a űrfelvételen, az a csodálatos kék levegő ég körbeveszi, így veszi körbe a Szentlélek Isten ezt a földet, és akár Sydneybe vagy, vagy itt vagy, a Bételbe, vagy éppen Afrikába, az Isten lelke ott van velünk, kivel? A hívőkkel, a Krisztus hívőkkel, és azt mondja, sőt, bennetek lesz. Na most, amikor én imádkozom, ezért hallja az Isten. Mert a gyerekek nagyon józanok, azok megkérdezik itt a Nórán, hogy jó, de hát, ha én imádkozok, az hogy hallja az Isten, aki a mennybe van? Hát, akkor mindig elmondtam nekik, hogy nem a mennybe van, itt van veletek. Ha veletek van, ha veletek van. Azt mondja, a világ nem kaphatja meg. És akkor itt összemossuk a dolgokat. A világ nem kaphatja meg. Ki a világ? Jézus a zsidó vallást egy az egybe a világba sorolta. Mert megtagadták őt. Aki Krisztust megtagadja, az a világhoz tartozik. Legyen az vallás, vagy párt, vagy eszmei áramlat, az mind a világhoz tartozik. A világon kívül csak a gyülekezet van, az eklézsia, az egyház, a kihívottak közössége, akik a Krisztus megváltottjai. A Szentlélek Isten senki nem kapja meg, csak az, aki Jézus Krisztus vérén megváltatott. Figyeljetek meg az űrtörténetet. Most nem akarok messze visszamenni, csak a nagypéntek. Ugye Jézus bemutatja az áldozatot, következik a feltámadás, mennybe menetel, és kitöltetik a Szentlélek. Azt mondja az Úr Jézus, ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Szentlélek. Ha ő nem emeltetik fel a keresztre, az Isten lelke nem jött volna el. Tehát egyszerűen az, hogy a Szentlélek Isten eljött, azt mondja, nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok. De legjobban a János 14.23-ból lehet megérteni a Szent Háromság egységét. Ott azt mondja az Úr Jézus, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Többes számba ki az? Tehát ha a Szentlélek eljön hozzád, akkor eljött hozzád az Atya és a Fiú. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy nem hagylak titeket álmán. Éveti veletek vagyok minden napon a világ végezeteit. De hát hol vagy, Uram Jézus? Hát a Szentlélek által. Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Igen, János 14.23. Tehát itt teljesen egyértelművé teszi, hogy hát hogy imádkozhatsz az atyához, hogy imádkozhatsz a fiúhoz, hát ott lakik benned a Szent Háromság Isten, ott van veled. Azt mondja, veletek lesz, sőt, bennetek lakik. Micsoda fantasztikus ígéret. Na most itt viszont ebben egy kis konfliktust, helyzetet látunk ebben a beszélgetésben, ami a feltámadott Úr és a tanítványai között lezajlik. Az Úr Jézus azt mondja, hogy maradjatok a városban, míg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Tudnélik, addig ne csináljatok semmit. Most nyugodtan mondhatom, tessék csak milyen veszélyes dolog, ha valaki a Szentlélek nélkül szolgál az egyházba. Krisztus akaratának ellene tesz. Rombol. Mert az Isten lelke nélkül én csak rombolhatok. Akármilyen okos vagyok, meg akármilyen zseni vagyok, meg akár ki vagyok, főpüspök vagyok, ha az Isten lelke nélkül cselekszem, rombolok az egyházba. Aztán ne csodálkozunk, hogy így néz ki az egyházunk. Tulajdonképpen nem lehetne egy presbiter se a gyülekezetbe, annélkül, hogy újonnan ne születne. Hát már, arról meg már nem is beszélek, hogy egy lelkész vagy egy püspök. Hát hogy lehetne? És higgyétek el, testvérek, és most már, ha elkezdtem ezt, akkor én be is fejezem, és magamra vetítve mondom, mert a saját tapasztalatomból tudom, megszomoríthatom Isten lelkét a bűneimmel. És ő visszahúzódik, és akkor én ott maradok egyedül. Na hát akkor aztán beszélek bolondokat, akkor csinálok olyan dolgokat, amit utána meg pironkodni fogok. Mert hát, ha rendezem az Istennel a dolgokat, mert miért szomorodik meg az Úr lelke? Mert vétkeztem, és nem kértem bocsánatot. Nem rendeztem a dolgokat. Na most, tehát ez, De tessék csak megfigyelni a tanítványokat, hogy mi milyen haszonelvűek vagyunk. Megmondja az Úr, hogy megkapjátok a szent lelket, maradjatok a városba addig, és akkor azt mondja, de Uram, hát nem most akarod felállítani, nem ebbe az időbe állított helyre Izraelbe a királyságot? A Dávidi királyságot? Hát nem ezért követtünk téged? Júdás ezért tagadja meg az Úr Jézus. Mert rájött, hogy ez az Úr Jézus ez még képes hagyni, hogy őt megöljék, hát ő nem ezért követte az Úr Jézust. Ugye Iskariótes volt a neve, ami azt jelenti, hogy Kariótes városából való volt Júdás, az volt a központja az elótáknak, a forradalmároknak, az volt a központja. A nacionalizmus, ez a sovinizmus, ez a gyűlölködő indulat, a forradalmi indulat, hát most tessék meghallgatni, milyen gyökere van a forradalomnak. Hát egyszerűen megdöbbentő, hogy egy igazi forradalmár hogy látja a dolgokat. Ugye Marx Károly volt, aki létrehozta az első internacionálét. A bajtársai közé tartozott Bakunin, egy orosz anarchista, aki a következőket írta. Az ördög az isteni tekintély elleni sátáni lázadás. Milyen jó tudja. A lázadás, amelyben minden emberi emancipációs törekvés gyümölcsöző csiráját, a forradalmat látjuk. A szocialisták a következő szavak által ismerik fel egymást, mondja Bakunin. Annak nevébe, aki ellen a legnagyobb jogtalanságot követték el. Az ördög a világ első szabad gondolkodója és üdvözítője. Azáltal, hogy engedetlenné teszi az ördög, megszabadítja Ádámot, és homlokára nyomja az emberiség s a szabadság bélyegét. És az egész világ mindenki dicsőíti a forradalmat. Én emlékszem, egyszer fiatal körök Kolomban dudolgattam a Marseillaise-t. Apám azt mondja, fiam, te tudod, mit énekelsz? Te elmagyaráztad nekem, hogy mi a forradalom. Tehát ennek a gyökereit nézzük meg a dolgoknak. És akkor mi bolond módon dicsőítjük a forradalmat. És nem olvastam tovább, hogy Bakunyint abszolút nem érdekelte a szegénység. Meg a szegények. Hát ezt aztán láttuk később, mert sehol nem voltak szegényebb az emberek, mint a paradicsomban, a Szovjetunióban. Bakunin nem csak Lucifert magasztalja, Szilárd programja volt a forradalomra. De nem arra, hogy hogyan lehetne megóvni a szegényeket a kizsákmányolástól, azt írja, a szenvedélyek elszabadulása érdekében ebben a forradalomban a népben lévő ördögöt akarjuk felébreszteni. Küldetésünk lényege a rombolás, és nem az építés. A rombolás szenvedélye kreatív szenvedély. Na tessék, kommunisták! Ugye? És akkor nem tudták, hogy kinek a szekerét tolják. Hát, nem tudom. Tehát döbbenetes az, hogy tud az ördög minket bolondá tenni. De hát miért mondtam ezt? Azért mondtam ezt, mert a mi lázadásunk ördögi. Most itt vannak ezek a tanítványok, ugye említettem most Júdást, ő miatt olvastam ezt fel, hogy a zsidó forradalmárok vitték halálba és pusztulásba Izraelt. Ők lázították fel a népet, ő miattuk robbant ki a 66-ban a szabadságharc és a forradalom és a rettenetes pusztulás. Azt írja Józsefusz, hogy 1.200.000 ember halt meg abban az időben Izraelben. Ugye? A rombolás szenvedélye, az ördögi lázadás, a szabadság, hát borzasztó, nem? És akkor itt van az Úr lelke, és azt mondja az ige, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És tudjátok, mire vagyok szabad? Erre, amit hallottunk. Megtagadjam a saját igazságomat, elfogadjam az Úr igazságát, megtagadjam az önzésemet, szabad vagyok arra, hogy szeressem a feleségemet, a gyermekeimet, hogy szeressem az ellenségemet. Tudjátok, milyen szabadság? Aki pedig ezt a bélyeget süti a homlokára, a lázadás bélyegét, az meg a saját kívánságainak, szenvedélyeinek, bűneinek a rabja lesz. Ezt tessék elhinni, így van. Tessék körülnézni ebbe a világba. Ezt láthatjuk. Fiatalok azt mondják nekünk, időseknek, ha mi korlátozni akarjuk az ő szórakozásukat, hogy mi el akarjuk venni az ő boldogságukat. És akkor egy fiatalra beszélgetek, és azt mondja, hogy őt ne korlátozza senki abba, hogy kivel, mikor és hogyan. Hittan órán beszélek a gyerekeknek, 7-es, 8-es gyerekeknek a parancsolatokról, és eljutunk ugye a ne paráznák, hogy azt mondja, egy 8-as kislány, egy református 8-as kislány azt mondja nekem így bele a szembe, Pista bácsi, csak nem azt akarja mondani, hogy én nem akkor is azzal, akivel akarok. Mondom, drága kislányom, azt akarom mondani. És nem én mondom, hanem az Isten. Hát, ugye ez a lázadás szelleme. És boldogok? És akkor mondtam nekik, akkor gyerekek, miért kell a kábítószer a diszkóba? Nem elég a szerelem? Hát nincs is. Csak szexualitás van, szerelem nincs. Ugye milyen ördögi az egész, és nem értjük meg, hogy az Isten lelke, ha én belealázkodok, mit is akar velem? Na hát a királyság. Na hát Izraelben ugye tudjuk, hogy egyszer oda megy Salomé a két fiával, Jézus megkérik, hogy hát János meg Jakab, hadd üljön már jobb és bal felől az ő királyságába. Hát nem a mennybe gondolták, Jeruzsálembe. Na most nézzük meg a mai kereszténység áramlatait. Pontosan ezt akarják. Hatalmat, sikert, a pozitív motivációs, sikermotivációs irányzatok teljesen áthatották a kereszténységet, de ez nem kereszténység. De erről is, hogy Jézus milyen haragosan azt mondja nekik, a ti dolgotok ez? Egyedül az atyára tartozik, na meg a jehovistákra. Hát ők mondják, ők tudják, mikor jön vissza Jézus. De, és akkor meg lehet bolondítani embereket, komolyan most, higgyétek el, saját szemben láttam véletlen idézőjelben, be volt kapcsolva a televízió, a TV2, a Tények című műsora, és egyszer csak mutatják, 12. május 22-én mutatják, hogy Los Angelesben egy Golgota gyülekezetben a 82 éves rádiótulajdonos prófétájuk megjövendelte, hogy Jézus 12. május 21-én visszajön. A gyülekezet tagjai szépen otthagyták a munkahelyüket, elajándékozták a lakásukat, a bankszámláikat, és ilyen strand fiatalemberek ott sírtak, mint a taknyos kölykök, hogy nem jött vissza Jézus. Hát emberek, ezek nem ismerték a Bibliát. De hát ha a proféta azt mondja, na most miért mondom ezt? Hogy eljussak egy pontra, hogy testvérek, a Szentlélek igen nélkül soha nem mond semmit. Amit te igen nélkül hallasz, azt hidd el, hogy nem a Szentlélek mondja. Az vagy a te gondolatod, vagy még rosszabb. Isten köti magát az igéhez. Miért? Éppen azért, hogy ne mondhassunk mindent. Mert mi mindent mondunk. Ha 60-an vagyunk, 60-félét mondunk. Hogy ne mondhassunk. Tudnélik, az igazság lelke. Értitek? Az igazság lelke a Szentlélek. És csak ő tud engem, így mondja, hogy elvezet titeket a teljes igazságra. Hogyan eszetekben juttatja, amit én mondtam nektek. Ez a Szentlélek munkája. Na de hát akkor végtére miért is kapják a szent lelket? Hát Jézus megmondja neki, nem azért, hogy itt soviniszta királyságot állítsátok fel, és világuralmat akarjatok, nem ezért, hanem menjetek el, és tegyetek tanítványa minden népeket. Először Jeruzsálembe, Samáriába, és a föld végső határaig. Ezért kapjátok a szent lelket. Érted? Te is csak azért kapod. A Károly így mondja, hogy haszonra adatik a lélek. Az új fordítás egy kicsit épp érthetőbben azt mondja, azért, hogy használjunk vele. A lélek ajándékait csak azért kapod, hogy másoknak használj. Nehogy te magadat feltupírozd meg, hatalmat szerez meg, te leszel a csodagyógyító, meg a kezedből fényárad ki, és ki fognak nőni. Most idézem az egyik karizmatikus vezetőt, Wagnert, azt mondta, hogy az utolsó időkben élünk, és most a gyülekezetben olyan csodák lesznek, hogy a prédikátor kezéből kiáradó fénytől kinőnek a leamputált végtagok. Hol van erre a Bibliában ígéret? És elhiszik természetesen, mert mindenki hatalmat szeretne. De tehát a korrupció visz bennünket a csapdába, hogy ezeket a tanítványokat is rögtön, hát uram, most elmész, azt itt hagysz bennünket? Itt hagysz bennünket a romaiakkal a nyakunkon? Igen. De nem az a dolgotok, hanem az a dolgotok, hogy hirdessétek az evangéliumot. Nem uralmat akart nekünk adni. Majd az uralom akkor jön, ha visszajön. És akkor jönnek ilyen amerikai, egy bizonyos trét lelkész, azt mondja, nekünk nem kell megvárni, amíg Jézus visszajön, sőt, meg kell valósítanunk az Isten országát, Jézus meg majd beül a kézbe. Ugye? És ezeknek van sikere. Csak nem veszik ám észre az emberek. Most itt Magyarországon jönnek Amerikából vissza, oda elmennek, megtanulják a teológiát, fölszívják ezt az édes nedűt, és jönnek ide bolondítani bennünket. Egyeseket kiraktak a Biblia Szövetség bibliaiskolájából, most alakítottak egy új bibliaiskolát. Mi a lényege? Hát neked nem szól, hát te lógatod az orrod. Te azt hiszed, hogy az Isten szolgálja vagy? Nem, te a fia vagy, úgy is kell cselekedned. Na, itt van a pozitív. Mi ne gondolkodjunk negatív módon, mi mindig pozitív dolga. Hát persze, hogy pozitív. Hogy ő az Úr, és az ő igének van hatalma, és emberek megtérnek és üdvözülnek. Nem arról van szó, hogy most neked mind a két oldalon meg lesz kenve a vajjal a kenyér. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Krisztus szeretetével vinni kell az evangéliumot, hogy ne vesszenek el emberek. És akkor láttam a héten egy videót. Nagyon röviden elmondom, lényeg az volt, hogy egy egyetem előtt megszólít egy keresztény riporter tanárokat és diákokat. És azok, akik azt mondták, hogy nincs Isten, azok mind elmondták, azért nincs Isten, mert az evolúció. Akkor elkezdte őket kérdezgetni, ilyen körkérdéseket, és akkor kiderült, hogy milyen tájékozatlanok. Na mindegy, a végén az utolsó kérdése az volt, ha a szomszédod meg a kutyád beesik a tengerbe, de csak az egyiket mentheted ki, kit fogsz kimenteni? Testvérek, mindenki azt mondta, hogy a kutyát. Mindenki azt mondta, hogy a kutyát. Na hát, akkor milyen lélek lakik bennük, ugye, ahogy hallottuk az előbb. Na most, a Krisztus lelke van bennem, akkor nekem fontos a másik ember üdvössége. Pál azt mondja, Krisztus szeretete szorongat engem. De ha bennem nincs a Krisztus lelke, akkor a szeretete sincs bennem. És akkor nem szorongat engem a másik ember üdvössége meg élete. Tehát erre kaptuk a Szentlélek drága ajándékát. Csak hogy a testvéreket egy kicsit megnyugtassam, hogy nem én vagyok az ilyen gonosz, hogy én itt piszkálódok. Tessék csak meghallgatni, az a világhírű Robert Schuller, akit annyit idézgetnek, meg olvasgatnak, és senki nem ismeri fel, hogy egy micsoda téves, hamis tanító, akkor tessék meghallgatni, hogy mit tanít. Tehát akár Paul, most már David Jongicsónak nevezi magát, mert a Paul az kicsi, hát Dávid akart lenni. Tehát a világ legnagyobb gyülekezete van, 400 ezer tag. Na most ő megmondja világosan, hogy hogy lehet ilyen sikert elérni. Sőt, azt mondja, az én üzleti vállalkozásom sikerének titka az, hogy te mindig pozitívan gondolkodsz. Így mondja, hogy a siker kulcsa a pozitív gondolkodás. A pozitív beszéd és a pozitív vizualizáció, képi megjelenítés. Szó szerint mindenki kikölthet, és fizikai valósággá szülhet bármit azáltal, hogy élénken elképzeli, majd koncentrál rá. Jongicsó ezt írja a könyvébe, felfedeztem az imádságban rejlő dinamikus dimenzió valóságát, ami a vizualizációval érhető el, ne is próbálják megérteni, csak kezdjék el élvezni a hatását. Ez igaz, működik, én kipróbáltam. Hát testvérek, ilyen bolondokat tanítanak, hogyha ugye az anyagból energia lesz, de akkor azt mondják, hát az energiából meg anyag lesz. Hát a te gondolatod, energia, megeszed az almát, abból energia lesz, a te gondolatod megvalósul, materializálódik. Magyarul Isten vagy, teremthetsz magadnak akármit. Csak képzeld el, itt tartunk testvérek. És akkor megyünk ebbe az irányba, mindenki az amerikaiakat bámulja, meg onnan akarja elhozni a csoda dolgokat. Én meg azt szoktam mondani, már nem akarok mindenkit megsérteni, mert vannak nagyon komoly gyülekezetek Amerikában. Amerikából jöttem, mesterségem címere hamis tanító. Hát nem, hát, de hát ez nem, most persze bocsánat, mert tényleg vannak nagyon komoly gyülekezetek. Tehát ne, most csak egy kicsit humorizáltam, de azért a minden humor mögött van egy kis igazság. Én azt hiszem, hogy komolyan kellene vennünk azt, hogy Robert Schuller, aki tévésztár evangelizátor volt, és évekig szolgált, és azt írja, hogy Jézus Krisztus keresztjéről azt írja, hogy Jézus megszentelte az önbecsülését, azért ment a keresztre, és a kereszt az ego útja. Igen. És testvérek, megjelennek magyarul a könyvei, megjelennek a tanítványának a könyvei, mindenki boldogan olvas, és nem veszi észre, hogy mit olvas. Nagyon, nagyon szomorú, hogy és akkor szembe mennek, szétválasztják a gyülekezeteket, összevesznek, szakadások keletkeznek, hullunk szét, és nem értjük, mi a probléma. Hát ez, hogy mindenki, én, mindenki a saját hasznát, saját hatalmát, saját dicsőségét keresi. Itt van például ez az ökumenikus nyitottságunk. A Szentlélek útja ez, vajon? Hát egyszer főív engem egy kollega, egy református lelkész kollega, volt nekünk ott, ahol szolgáltunk, lelkészgyűlésünk, és javasolja, hogy hívjuk meg ezeket az aranyos mormon gyerekeket, mert hát ezek olyan aranyos fiúk. Hát mondom neki, hogy te tudod, hogy ezek mit tanítanak? Hát azt nem. És akkor elmondom neki. Mondja ő. Na igen, először azért meg kéne nézni, hogy kit hívok meg, hogy mit is tanít. Hát például a Salt Lake City-ben, ugye a Mormon Tabernákulum szószékéről a következő prédikációt mondta Young még a 19. század végén. Az ördög az igazat mondta az Istenné válásról. Nem kárhoztatom Éva anyánkat, semmiért oda nem adnám azt a tényt, hogy megette a tiltott gyümölcsöt. Továbbiakban prédikációval elmagyarázza, hogy Éva azáltal, hogy evett a tiltott gyümölcsből, megnyitotta az emberiség számára az utat az Istenné váláshoz. Magyarul akkor kinek az igazságát hirdeti? Az ördög mondta, hogy önök lesztek, mint az Isten. Na most akkor a mormon szentélybe fölszentelt férfiak egy-egy bolygó istene lesznek. Jézus ennek a bolygónak az istene, mondják ők, és a sátán a fivére. És akkor ezeket a mormonokat kereszténynek merik nevezni. Meg egyesek be akarják vonni még az ökumenébe is őket. Aztán sorolhatnám a sok-sok tévtanítást, és legyünk józanok, maradjunk meg. A Szentlélekről ugye Isten, az Úr Jézus azt mondta, hogy bennünk fog lakni. Pál éppen ezért azt írta, vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Jó Sándor egyik igehirdetéséből hadd olvassak fel, hogy mit ír a templomról, mármint a te templomodról, meg az enyémről. Ha ez így van, mert ugye előtte idézi az igét, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekbe és lelketekben, amely Istené. Ha ez így van, akkor minden paráznoság, vagy ahogy a Káténk résztvevő minden tisztátalan cselekedet, szemérmetlen magatartás, szó, gondolat, kívánság, tulajdonképpen templomgyalázás. Ugye milyen rettenetes lenne, ha ebben a templomban például lovakat kötnének be? Hát Jó Sándor nagyon maradi, mert ezelőtt egy-két hónapja láttam, hogy egy francia katedrálisban az érsek saját maga vezette a tevét a templomba, tele volt a teve mindenféle állata, mindenféle kutyáktól, macskáktól, juhokig, egész a tevékig. Szóval, amikor megkérdezték az érsek urat, hogy ezt miért csinálják, akkor azt mondta, mert nincs pénz a templom feltartására. Tehát ő akkor azt mondja, például a templomba lovakat kötnénk be, vagy a disznókat hizlalnának. Vagy milyen visszataszító lenne, ha most az istentisztelet után bár helységé alakítanánk Isten házát, és úrvacsora edényekből koktélt innánk. Miközben az orgola hangul a világítás mellett érzéki jazz zenét szolgáltatna. Ilyet még a templomba sosem járó emberek se tennének Isten házával, csak az újabb keresztények Amerikában. Ilyet, ugye, és mi, akik szeretjük ezt a templomot, amely kőből van, és magába véve holt, mégis ugyanezt tesszük azzal a másik templomban, amelyik sokkal szebb, mint ez, aminek örökké való rendeltetése van a testünkkel, vagy másik ember testével. Templomgyalázást követünk el valahányszor magunk, vagy másik testét tisztátalan cselekedetek, vagy gondolatok eszközéül használjuk, vagy tekintjük. A fiúk és lányok, férfiak és nők egy kicsit komolyabban vennék a test isteni méltóságát, talán visszarettennének, amikor fölforr a vérük, amikor forró hangulatban a kísértő tisztátalan cselekedetre csábítja őket, hogy megrontsák Istennek ezt a nagyszerű templomát. Hát igen, na most ugye azért olvastam ezt fel, hogy értsük meg, hogy milyen csodálatos elhívásunk van, és hogy az Úr Jézus arra hívott el bennünket, hogy valóban szentek legyünk, mert a Szent Lélek lakik bennünk, és az a Szent, aki az Istené, tehát meg kellene értenünk, hogy mi a célja azzal, hogy adja nekünk az ő drága Szent Lelkét, és az a célja, hogy betöltsük a küldetésünket. Hogy ne önsajnálatba zuhanjunk, ahogy hallottuk Verától, hogy a keserűség gyökere fölnövekedjen, hogy csak önmagunk körül forogjunk, aztán becsavarodjunk, hanem hogy tudjunk a lélek által kifele fordulni, hirdetni az Isten igéjét, másokkal törődni, megszentelt életben, meg nem botránkoztatva másokat élni. Természetesen mindezeket magamnak is mondom, mert én sem vagyok kivétel, meg senki nem kivétel. Az Isten igéje mindenkinek szól, elsősorban mindig annak, aki hirdeti. Tehát, hogy valamiképpen méltatlanná ne legyek, mondja Pál apostol, szemközt vágom magamat, mert ott az eredeti szövegben nem az van, hogy megsanyargatom a testemet, hanem knockout, kiütöm magamat, azt mondja, és hogy meg ne botránkoztassam. Tehát az önszeretetünk, az önimádatunk, az önsajnálatunk, ez nem a lélek munkája, de a lélek tud belőle kiemelni. A lélek tud kiemelni. Ahogy Verát kiemelte, hogy mindannyian átéltük már, hogy a depresszió szélén vagy, már benne is voltunk. És ha Istenhez fordulunk, én emlékszem, egy fiatal asszony eljött hozzám, akit én tulajdonképpen nem is ismertem. Pontosabban el se tudott jönni, először én mentem el hozzá, aztán sok imádság után el tudott jönni, beszélgettünk, nagyon mély depresszióban volt. Tönkrement a házassága is, teljesen mély depresszióban volt. Oly mértékben, hogy az utcára nem mehet kimenni. Pánik, római, stb. Csak én elmagyaráztam neki, hogy ennek mi az oka. Ő megértette. Letette a bűneit, megtagadta az önimádatát, megtagadta ezt. Testvére 2 hét múlva rendeződött a házassága, és mosolygott. Miért nem hisszük el, hogy a mi Urunknak van hatalma? És akkor viszont vissza fogunk esni, komolyan mondom, ezért nagyon sok keresztény nem jut egyről a kettőre. Eljön egy csendes hétre, aztán akkor van egy kis fölfele, akkumulátor föltöltve, hazamegyünk, pár hét alatt lemerül az akkumulátor, aztán vége. Miért? Mert nem szolgálsz. Mert nem szolgálsz. Azért. Mert nem teszed meg azt, amit Jézus mondott, Jeruzsálembe, ott a környezetedben, Samáriába, föld végső határáig. Imádkozzunk. Urunk, ismersz bennünket, az önzésünket, ismered a titkos kívánságainkat, a vágyainkat, hatalmi törekvéseinket. Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed, és valamit gondol a szívem, te rögtön észreveszed. Csodálatos ez a tudás, és tudom, hogy nem ellenemre van, hanem azért, hogy megtisztogass, hogy kigyógyíts, hogy felemelj, hogy megszentelj, hogy eljuttass arra a drága közösségre, amelyet felkínáltál nekünk, a tieidnek, hiszen véreden vásároltál meg minket, Uram. Legyen ezért neked hála és dicsőség. Amen. Amen.